A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli is. Itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 18-a van egyébként, szerda reggel. Pontban 6 óra 30 perckor kezdünk, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is nyilván 0636 980 980. Ez az a csatorna, ahova írhattok nekünk, vagy kérdezhettek, vagy észrevehettek dolgokat. Például, hogy egyszer csináljátok egy közélemény kutatást, hány hallgató kapcsolja ki a villásokra, elhangzik 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Az a nagy bajom, hogy áttekersz egy másikra, és ott is lehet hallani, mert ez egy törvényi elem, tehát ezen bocs, de nem tudunk mit csinálni, nem mi találtuk ki, úgyhogy ezzel ez van. Morgos teliholdas, jó reggelt kartársak, kifejezetten erős forgalmi viszonyok között indul ma a nagyvizit, M2, M0, M3 bevezető sűrű, Szerencs utcai lámpát kétváltással abszolválható Zugló Hermina mező Gödről 26 perc jelenleg, így a dékartás. A kicsit olyan, tegnap talán még rosszabb volt, de most is úgy összetömörödött a bakcsomópontnál, te nem tudom, mit láttál, vagy merre jöttél egyáltalán.
Én azt még éppen kikerülöm, ellenben a Moszkvát nem tudom, mióta nincs rakpart, és ott azért...
Ott kezdődik a baknál, ugye, ahogy beérkezünk a Budaörsről, és akkor az alkotáson kicsit úgy lehet menni, de aztán megint a Moszkva térnél.
Ott abszolút.
Összegomolyodunk.
Ott hetek óta van egy túrás.
Igen,
ahogy
igen,
megyünk fel a Dombra.
A Várfok utca környéken.
De hogy ott, mintha semmi nem lenne, azon kívül, hogy le van zárva az egyik sem.
Arra jó, hogy csinálja a torlódást.
A dugó csinálása kiváló, de hogy ott mi történik, vagy annak mi értelme van, arra még nem sikerült rájönni. Mindenesetre ott van, az biztos. De hogy már reggel, hát nem mondom, hogy dugót okozott, de hogy a besorolások miatt azért már lámpaváltás az hosszabb lett, meg már a délig kezdett duzzadni reggel 6-kor, hát ilyennel azért még nem találkoztam.
Igen. Aztán azt írja a Redus, hogy a tegnapi apartmanos érdekképviselő visszahallgató is elég kemény arc. Hungária körút a Kacsó felüljárótól a tök síg, valószínű? Lépésben halad dél-kelet felé.
Hát kemény arc, de hát hogy mondjam, nem csak a maga szempontjából, azért egészen konkrétan azért nagy rész tényeken alapul, amit ő mond.
Már melyik tényeken?
Hát amit ő kiválogat, az lehet, hogy szelektív adagolja a tényeket, de ott azért számtalan döbbenetes mennyiségű hülyeség megjelent ezzel a témával kapcsolatban a sajtóban, hogy ki, hogy és az, hogy külföldön hogy tiltották be, az mindenütt ott volt, de hol kihátráltak belőle, ahol máshogy próbálkoztak, az nem kapott annyi teret, én ezért ennek örültem, hogy ez is itt elmondásra került. Az viszont pont nem került szóba a beszélgetésbe, ami a legfőbb probléma egyébként a rövid távú kiadással. Tehát, hogy a lakhatási válság, meg hogy a fiatalok elől elveszi a helyet.
Igen, egy kicsit téma, elment a... ezen a történeten, de majd biztos, hogy folytatása következik, mert nyilván még jön majd a kormányzati ötletelés.
Hát ma is folytatjuk ingatlanpiaci hatásokkal, tehát az lesz most.
Azzal, hogy milyen alternatívái vannak azoknak, akik esetleg ezen döntés miatt beadják a kulcsot, és nem akarják a folytatni ezt az üzletet, vagy nem is tudják, úgyhogy az ingatlan rovatunkban majd 9 óra után az lesz.
Képzeljük magunkat a helyükbe. Tehát mondjuk nem nagy vállalkozóként, hanem mondjuk van egy lakásom, vagy kettő, vagy három. Te most mit csinál egy ilyen bizonytalan helyzetben?
Keresnék más befektetést, tehát az nem megoldás, hogy jaj, szegény, két-három lakásos. Tehát most képzeld el azt, akinek nincs lakása, az hogy viszonyul ahhoz, hogy jaj, szegény, két-három belvárosi lakásos, negyedmilliárdos vagyonnal rendelkező.
Mi ez, hogy viszonyul?
Hát most kérdem.
Tehát miben más egy állampapír befektetés, mint egy Airbnb befektetés?
Van, hogy az állampapír befektetés viszonylag korlátlan, tehát mindenki belefér. Ez pedig egy olyan termékről szól, egyébként többször felvetik hallgatók azt is, amikor élelmiszerár emelkedés van, vagy olyan árutőzsdei termék, ami ilyen mondhatni stratégiai, hogy kell-e bele befektető, meg spekuláns. Tehát ez is, hogy kitalálunk valamit az Airbnb-t, ami meg tudja emelni a hozam szintjét egy olyan terméknek, a lakásnak, vagy egy olyan eszköznek, ami nem csak befektetési eszköz, hanem olyan funkciója van, ami lakhatás biztosít. És ebből egy óriási feszültség keretkezik, tehát valószínű nem fogják sajnálni a lakáspiacról kimaradók azt a pár szegény embert, akinek két-három lakása van a hatodik kerületben.
Én értem, de azt a hibáztatást, hogy hát önmagában az már rohadjon meg kategória, hogy van egy lakása, amit
kiad. Nem rohadjon meg, találjon más megoldást a megtakarítására vagy a befektetés. És nagyon sok cég üzemelteti ezeket ráadásul, nagyon nagy számú lakás birtoklásával. Tehát nem tudom, mi az arány, ami nagyüzemivé tette, vagy nagyüzemi része, és nem tudom mi az, vagy hányan vannak, akik mondjuk van
hát erről
egy
szerintem
lakásuk.
Pont Sumicki Balázs valahol máshol mesél, tehát azt hiszem fele-fele. Tehát azért pont ebben a keretben is a kiadott lakásoknak több mint a fele az ilyen egylakásos, van egy lakásom és kiadom típusú, ha jól emlékszem, tehát ez szerintem pont a fő probléma az, amire most kanyarodtunk, hogy ez mennyire nehezíti meg azt, hogy más, hogy neked lakásod
igen,
legyen, meg másoknak
igen,
lakásod.
Igen, csak már magába véve ez a voksolási rész, meg hogy igaza van, vagy meg nem. Most az ismétlésben is hallottam egy részleges csúsztatást, hogy aki nem ment el szavazni, az egyetért ezzel, azért nem ment el. Közel sem biztos. Ismerjük azt a jelenséget, hogy a politikában is, amikor nagyon nem tudod az akaratodat érvényesíteni a demokráciában, jön egy ilyen nihil, és azt mondod, hogy teszel rá, mert ez úgyis így marad, úgyse csinálsz semmit. Nem tudjuk, mekkora az a rész, aki belefáradt ebbe, és azt mondja, hogy na most nem fogok én szavazgatni sem, ebből se lesz semmi, és közben lehet, hogy ellenzi ezt az egész dolgot. Tehát azt abszolút nem tudjuk, hogy...
Hát szerintem azért, ha ez tényleg ekkora probléma lenne, akkor annak mondjuk meg kéne mozgatni az embereket jobban, tehát ez egy valide ér.
És a politikában nem lenne logikus, hogyha problémád van a kormányzással, elmész és szavazol,
hát
vagy az önkormányzattal.
Hát el is mennek 60% vagy 70%. Tehát
jó, de van, amikor alacsony a részvételi arány, vagy mondjuk nem nálunk, hanem máshol. Tehát azért ez egy ismert dolog, szerintem ebbe nem érdemes nagyon mélyen belemenni, és akkor sem mondhatjuk azt, hogy a távolmaradó az az egyetértő, tehát a jelenlegi helyzet
ezt nem.
Egyetértő.
Ezt nem.
Mert nem ezt tudjuk, nem. Hogy milyen okból.
De az, hogy ekkora probléma lenne, hogy igazából alig érdekelt valakit az egész a kerületben, azt mondhatjuk. Tehát, hogy nagyon-nagyon minimális fölhatalmazás az arra, hogy ennyire drasztikus intézkedés hozzanak, amikor vannak jó példák, hogy ezt máshogy is lehet kezelni ezt a problémát. Igazából ennyi a mondás részemről. Ráadásul itt most ki lehet engedve a szellem a palackból. És hogy hova fog ez menni, hogy most mások is folytatják vagy. Meg hát ugye mindegy, majd akkor majd jönni fog a rinja, amikor majd kevesebb lesz a turista, most akkor meg majd nem fognak érkezni, most akkor a helyi kis vállalkozók fognak tönkre menni, tehát ugye ezt a részt is. Jó, most ez elindult, erről a részéről sem igazából beszélt még eddig igazából senki, vagy legalábbis nem sokan.
De mindig ez van, mindig, ott is rinja van mindig, hogy majd nem jön a turista. Nem tudjuk, hogy nem jön, nem tudjuk, hogy porlad szét, nem tudjuk, hogy fizet, lehet, hogy jobb minőségű
hát
turisták
persze, nem
jönnek,
tudjuk.
Mert drágább szálláshelyekre érkeznek. Hát, azért az nem lenne egy rossz csere mondjuk, hogy ne mennyiségében növeljük, és ugye van egy, mindenhol van egy ilyen akarat, hanem minőségében a turistákat. Ott maradunk bevételbe, ott maradunk a működő vállalkozókkal.
Na, de ez nem működik, én nem fog történni. Tehát ez nyilvánvaló, hogy nem tudunk jobbra cserélni a turistákat.
Hát lehet, hogy nem
hát
tudjuk.
Egyelőre nem tartott a város. meg igazából nincs akkora igény a Budapestre, azért jönnek, mert olcsó. Tehát ez nem úgy működik, most kitaláltuk, de hát ez már mióta megy, hogy cseréljük jobbra a turistákat, aztán majd jöjjenek a zsíros turisták, meg a konferencia turizmus. Valamennyi tartalék nyilván van benne, meg ez nyilván egy helyes irány lenne, csak eddig ez nem valósult meg, most attól, hogy kevesebb lesz a olcsó, rövid távon kiadott lakás, attól ez még nem fog ebbe az irányba terelődni. Tehát itt nem látom az összefüggést. Persze jó lenne, csak hogy ez nem ebbe az irányba hat. A lakhatást kéne megvizsgálni tényleg, hogy itt mi lehet. Eddigi tapasztalatok alapján egy pici átcsökkenés lehet. Tehát ugye a lakhatási válság az hát egészen minimális mértékben javulhat, de miután az nagyon sokan másképpen reagáltak, volt, aki kihátrált belőle, volt, aki részlegesen tiltott, nincs általános tapasztalat sem, amiből azt mondhatnánk, hogy tudjuk, hogy mi lesz, ráadásul itt most még a szabály. Tehát nem lehet tudni. Én azért kérdeztem, hogy te mit csinálnál, hogyha ha benne lennél.
Hát két dolog. Megnézem a hosszú távon.
Óriási bizonytalanság van.
Azt már kértem is a Balogracot, hogy arra térjünk ki, ugye már alternatíváról fogunk beszélni, mindjárt elmondjuk az egész sztorit a 9 utáni.
Hát nem, azt majd elmondja el.
Hogy világítsunk rá a különbségre. Tehát, hogy körülbelül milyen hozamkülönbségről beszélünk az Airbnb és a hosszú távú kiadás esetén, mert a megoldásjavaslatok is nem között nem feltétlenül csak azon, hogy hosszú távra adjuk ki, hanem ilyen egészen az a befektetés átstruktúrálása. Úgyhogy lehet alternatíva az, hogy hosszúra adja ki valaki, meg lehet az, hogy keres valami más helyet a pénzének.
Persze. Ez a kérdés, ezért kérdeztem én meg, hogy ilyen bizonytalan helyet, te avonnal eladnád, vagy kivárnád, míg kiderül, nem, hogy milyen nem, lesz a szabályozás?
Nem tudom, mert nincs ismeretem, hogy mennyit hoz az Airbnb. És úgy mennyit hoz, mert engem úgy érdekelne, hogy azt működtesse egy cég. Ugye annak van egy költsége, tehát valószínűleg a magasabb hozamból, sőt nem valószínű, biztosan van egy költségcsökkentő tényező, és hogy mekkora a differencia a hosszú meg a rövid között. Tehát lehet, hogy az egész sírás-rívás a befektetői oldalról teljesen, nem azt mondom, hogy felesleges, de nüansznyi, nem tudom.
Hát olyan számítások voltak, hogy per pillanat valamennyivel nem sokkal hoz kevesebbet a hosszú távú, viszont nem alkalmas minden lakás arra, hogy át legyen alakítva. Tehát kimondottan, amikor a turisták igényeire szabva voltak ezek a lakások kialakítva, csak egy részük könnyen átalakítható. Voltak, ezt a Covid-ban is megugrotta, és utána visszaalakította, de ez a kisebbség. De mondom, ezt is csak elmesélésekből tudom. Mindegy, van ebben még érdekes kérdés. Persze. A legfontosabb nyilván az lenne, hogy a lakhatási válság, meg igazából az árakra. Arra, hogy rövid távon az ingatlan piacra hogyan hat, erre majd a szakértőket meg fogjuk kérdezni. Érdemes lenne arról is, hogy akkor tényleg a lakhatási helyzettel kapcsolatosan mik a tapasztalatok szerte a világban, akik elindultak ebbe az irányba, illetve hogy nálunk ebből mi sülhet ki.
Na, tulajdonképpen azért ez egy morgós szerdához illő polemizálás volt is korán reggel, úgyhogy ezt egy időre le is zárjuk, de ahogy említettük, 9 után az ingatlan rovatba visszatérünk erre a témára. Most viszont a Dianákat megköszöntjük, boldog névnapot nekik, és megemlékezünk arról, hogy 1851-ben ezen a napon megjelent a The New York Times első száma, összesen 5000 példányban az ára 1 cent volt. Pont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem sokára eljön az idő, amikor megint így lesz, ahogy a nyomtatott sajtót nézzük, és majd kóla mellé csomagolják a print példány. De hát ez 1851-ben még jól nézett ki. Azt mondja, hogy már csak szemezgetünk, hogy nehogy elcsúszunk a születésnapok, vagy a születésnaposok közül Slakna Margit szerzetest emeljük ki, 1884-ben született, ugye az első, vagyis hát feminista politikus, az első magyar női országgyűlési képviselő, Gréta Garbó született még ezen a napon, a svéd színésznő, Simándi József Kossuth Díjas, magyar opera énekes, aztán itt még Lance Armstrong, amerikai kerékpáros versenyző, és Ronaldo, brazil válogatott labdarúgó, Ronaldo Luis. Ugye Luis a portugál, nem Luisozik. Luis Figo.
Kérdezzük meg Faragú Richardot szerintem, a téma szakértője.
Nazario de Lima a rendes neve. Na, szóval akkor ez a rövidített listánk. Boldog születésnapot mindenkinek, meg boldog névnapot, aki a nevét a naptárba találja, jöhet az első zene.
Ami a Jane's Addiction lesz. Érdekes, hogy ahogy az Oasisről összesen az egész pályafutások csúcsaik idején nem írt összesen az összes magyar lap tized annyit se, mint most a dinamikus árazás miatt botrányba fulladt Reunion és új turné, nagy összeborulás, összeállás kapcsán szerintem a Jane's Addiction zenekar neve sem szerepelt a mainstream magyar sajtóba egészen mostanáig, amikor is az énekes leverte a gitárost, és ebből nyilván komoly balhé kerekedett.
Hát ebből az én...
Igen.
Ez ritkán múlik el csendbe.
Már csak ilyen. A sajtó, főleg a mostani időszakban, amikor online sajtót olvasunk meg, klikvadászat, stb. Én viszont azt mondom, hogy ha valaki a fejhez kap, már látom a kommentekből is, hogy hát ezek meg kik, meg mit tudom én. A Jane's Addiction egy kiváló zenekar volt, és én amikor pár hete azért játszottuk, mert tökre örültem, hogy hú, ennyi idő után összeálltak, hát nyilván nem örülök, és nem kellemes, hogy ennyire komoly mentális problémákkal küzd az énekesük, és most nem belemenve a háttérbe, ismét előveszem, most abban bízva, hogy talán majd ezen túl lendülnek, hát illetve elsősorban a zenekar kiváló énekes ezen túl lendül, és nem a zenekar végét fogja jelenteni ez az incidens. Szóval ők azért ott a 2000-es inkább a 90-es évek közepén nagyon nagyok voltak, és nagyon, nem is kiváló albumokat, de szuper dalokat írtak, és részei szerintem a rock történelemnek. Akkor egy kis Jane's Addiction-nel indítjuk. Azt kívánva, hogy visszatérjenek ők még úgy, hogy békében, barátságban, és a rajongók nagy örömére adják elő a kiváló dalaikat.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok.
Igen.
Például azt, hát jó, ezt igen, erről már beszéltünk a hét elején is, ugye ma lesz a Fed kamatdöntő ülése, amin...
A portfóliót nézel a mai előzetes, igen.
Fontos ülés. Biztos, hogy lesz csökkentés, azt még nem tudjuk, hogy 25 vagy 50 bázispont, az 50 bázispontot várok, feljöttek 50%-ra, és egyébként érdekes, hogy okozhat.
Tökre érzésre mondom, hogy hülyét csinálna magából, Jaromos, hogyha
nekem
most 50-et vágna.
Nekem is egy picit van egy olyan érzésem, hogy esetleg ijesztőleg is hathat az 50, hogy miért kell ekkora nagyot, ekkora a baj.
Igen.
A 25-tel szépen ugye, lehet haladni stabilan, tehát az lehet vagdosni ülésről ülésre.
Nem üzennénk azt, hogy hát beismerő vallomás lenne, hogy beszúrtuk, későn álltunk neki, piacoknak az lenne a rosszabb, emiatt valószínűleg, úgyhogy aztán lehet, hogy meglépik.
Fele tudja, én is így logikáztam ki, hogy a 25-re adnám a nagyobb valószínűséget, de nem mi ülünk a nyertpiaci bizottságban.
Aztán majd holnap meglepődünk. Vagy ma este meglepődünk.
8-kor vagy 8:30.
De ugye holnapi műsorban, mikor igen, magyarázhatjuk. Igen.
Igen, hát ez előfordul. Na, nálad?
hvg.hu-n érdekes elemzés a brüsszeli biztos helyek leosztásának a hátteréről. Ugye elég súlytalan posztot kapott Magyarország, de igazából ez volt a várakozás, tehát Ursula von der Leyennek voltak ígéretei, hogy kik kapnak erősebb posztokat, és hát nincs túlságosan jó viszony Magyarországgal, itt van, hogy a kormánnyal, úgyhogy olyan nagy meglepetést ez nem okozott. Van, aki még Várhelynél is rosszabbul járt, kik nyertek, kik buktak az Európai Bizottsági posztok elosztása után volt a cikknek a címe, amit ezzel kapcsolatban ajánlok, és egy érdekes információ szintén a HVG-ről. Az iparüzési adónak az elvétel az önkormányzatoktól már egy ideje forog a köztudatban, és a Gödi modellel büntetheti a kormány jóformán az egész országot című cikkben arról írnak, hogy volt egy esemény, az országos jegyző közigazgatási konferencia, és onnan többen jelezték, hogy ott is ezt, hát, hogy ezt tesztelték, ezt az információt, és nem egészen, nem fogalmaz pontosan, de az ott jelenlevők arról számoltak be, hogy az ott elhangzottak szerint ez egy komoly szándék, amit aztán most ismét cáfoltak. Viszont nem csak ez merült föl, hogy az önkormányzatoktól elvennék az egyik legnagyobb és legfontosabb bevételi forrásokat jelentő iparüzési adót, hanem hogy a jegyzőket is kivennék az önkormányzatok alól, tehát nem az önkormányzatok lennének a munkáltatóik a jegyzőknek, hanem a kormányhivatalok. Ez is egy nagyon érdekes, illetve meghökkentő terv. Úgyhogy ennek a hátterét elemzi ez a cikk szintén a HVG-ről.
Elröpült az időnk, de még egy a Telexről, mert meglepődtem, hogy az új pénzügyi trend, vedd meg most fizes később kamat nélkül cím. Hát,
bajnám.
Igen. Paylater. Hogy mennyire új. De Brückner Gergő összeszedett mindent, amit erről tudni lehet. Nekünk lehet, hogy új, mert azért a nyugati világban jobban elterjedt, mint nálunk talán.
Hát, nekünk se új, mert két éve megy Magyarországon kb. Nem,
és hát igen, de azért nem találkozol vele.
Nem,
ilyen,
persze.
Ilyen nagyon
az olvasók nagy részének valószínűleg
mint
új.
Hír, igen. Mint hír találkoztunk vele, igen, korábban.
Egyik legnagyobb piaci szereplő a Klarna bejött, szerintem az is már egy éve volt körülbelül.
Igen.
De hát ugye ehhez kellenek maguk a kereskedők, egyenként le kell szerződni a kereskedőkkel, hogy ezt kibiztosítja. Hát nem terjed olyan gyorsan, mint ahogy azért a úttörők.
Igen.
Piacra belépők váltak.
De érdekes lehet, vagy érdemes lehet elolvasni a cikket, meg nekem is a legelőször, amikor ez megjelent, nem nagyon értettem, hogy a részletvásárlás, ami nem hitel, az most miért újdonság, vagy miért akkora hype, eddig is voltak ilyen típusú fogyasztói hitelek, vagy valami. Csak hát ennek a gyorsasága az izgalmas.
Hát nagyon leegyszerűsítve kifizeti a révészt, tehát ugye megéri a kereskedőnek elsősorban, hogy nála vásárolj, és ezért vállal némi pénzügyi következményt, de hát a fogyasztó is, hogyha nem fizeti időben, akkor nyilván érintett. Ebből a szempontból a hitelkártya párhuzam az teljesen jogos. Csak egy sokkal modernebb, meg sokkal rugalmasabb, amit a digitalizáció tesz lehetővé, tehát egy-két gombnyomással bármikor fizethetsz, heti részletek, szóval érdekes a történet. Nyugat-Európában vannak, ahol nagyon gyorsan terjed, van, ahol meg nagyon lassan. Úgy tűnik, hogy nálunk eddig a lassan érvényes. Gondolom a cikkből az is kiderül, hogy miért.
Igen, telex.hu-n lehet erről olvasni.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát a BUX végeredménye tegnap az 1,1% mínusz lett, értelemszerű, ugye, mert közelítettünk a mai naphoz, ahol majd ez a bizonyos Fed kamatdöntő ülés befolyásolhatja az teljes globális részvénypiaci sztorit. A vezető részvények közül ezzel együtt is emelkedni tudott az OTP 3,1%-kal 18.560 forintig, a MOL az 0,5%-kal esett, 2622-re a Magyar Telekom stagnált, megint, már három napja 1022 forinton zárt.
Nem rossz az.
Ahhoz képest, nem rossz, honnan de meg jött? Kellett néznem a dátumot, hogy jót nézek-e, mert azért ez elég ritka. Pénteken, hétfőn, kedden. Ugyanúgy 1022 lett a vége. Nagyon izgalmas kereskedés folyhat benne. A MOL esett, igen, OTP-t mondtam emelkedett, a Richter az is esett egy 0,25%-kal 10.720 forintra.
Uncsi volt Amerika, egy sima, egy fordított, kivárás a Fed előtt. Dow Jones mínusz nulla, S&P plusz nulla. Most mi érdekeset tudnék ezt hozzátenni?
Hát semmit biztosan
volt. Részvénysztorik sem voltak igazából olyan nagyok szektorok esetleg. Energia volt a legerősebb, és egészségügy meg a leggyengébb. De amúgy az összes szektor 1%-on belül volt, hogy tényleg abszolút kivárás jellemzi. Beállt ugye 50-50-re az esélylatolgatás, hogy 25 vagy 50, meg hogy igazából mit mond a Fed, az lesz a legizgalmasabb, úgyhogy ennek azért, de nem tettek föl túl nagy téteket az utolsó pillanatokban a befektetők. Igen. Erre inkább megvárják, hogy mi fog történni, legalábbis ez tűnik ki a végeredményből, tehát az ármozgásokból.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Most hova lett a Czoller?
Szerintem elment fülest keresni, pedig én most csináltam neki egyet, nem tudom hol vándorol, van már.
Olyan korán jött, hogy azt hittem, hogy ő akarja a tőzsdét mondani, aztán most meg eltűnt.
És most nézd, nagy kerek szemekkel, hogy honnan került ide egy füles.
Hát mert szerzek, de
én
folyamatos füles hiányban vagyunk.
Abszolút, sok fülünk van.
Jó reggel.
Elhordják, igen.
Ja. Na, jó reggel, sziasztok, szia, igen, szia. Persze.
Jó van.
Na, hát Tesla nagy befektető megérkezett, úgyhogy...
Ja, nem, nekem az igen. Pont nincs.
Az pont nincs?
Tesla pont nincs.
Hát,
Megyek?
Nem szerintem tudom. Ne, Balázs szerint igen, de ez
nem,
már
tesem. Nem, már tesem. Hát nem tudom, hogy most előbb-utóbb, igen. Tehát hosszú távon biztos, hogy jó egy Tesla, okay. De nem tudom, hogy most ez az a zárszint, ahol meg kell venni.
Nem mi fogunk ebben tanácsot adni.
Nem, semmiként.
De akárki ad, senkitől se fogad el.
Így van, ez a egy jó tanács.
Saját fejed után csak és kizárólag ez a lényeg.
Hírek jönnek, aztán jövünk vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 18-a, szerda reggel van, 7 óra 9 perc. Itt van Ás Gábor, Mizu.
És itt van Gede Balázs, nem? Ránéztem az üzenetekre is, annakinek a Dianáról, még mindig
pont ezt akartam
előre. A sósborszesz ugrik be.
És azt írja, hogy jó volt, lehet, hogy az az üveges eltüntetik.
Jelen idő az még.
Nyakalgatni nem lehet, meg csináltunk olyat, nem tudom, hogy ti is ettétek egy gyerekként, hogy ilyen kanál cukorra. Tehát akkor még szerintem nem volt ez a cukros verzió, vagy ez a desszertszerű, vagy bombonszerű valami. És akkor egy kanál cukorra öntöttük rá, és úgy kaphattunk belőle. De mostanában időnként, tehát azt nem mondom, hogy bárhova bemész, és így leakasztasz egy doboz ilyen Dianával töltött cukorkát, de néha lehet kapni. És akkor én is mindig belekóstolok. Igen, a Diana névnapról.
Az én kedvenc csoki szeretem az úgy tűnik, hogy sose tér vissza. Én már ráfáztam. Én vagyok az egyetlen az egész országban, aki még erre várna, ABC szelet.
ABC
nekem az
szelet.
Volt a kedvenc. Na, ABC
mi
szelet.
A mink?
Hát az ilyen krémes, csokis, tejszínes krének, kicsikek is. Hát, igen. Szegedke volt.
ABC szelet, nincs az a marketingesek. Igen,
nem emlékszel rá. Nem, nincs meg az ABC nem. szelet.
De lehet, hogy az itt nem volt.
Hol nem volt?
Hát például Pesten.
Hogy ne lett volna?
Volt például, nem. Mindig azon mérgeltem, hogy nincs gyöngy üdítő ital, az valamilyen, és mindig az volt a politikusok előtt, a tévében, és nem lehetett, lementem a bótba, és nem volt a közértbe, és nem volt gyöngy.
Tudod, melyik volt még ilyen tipikusan? Az Oázis.
Az is lehet.
Az viszont csak Nyíregyháza környékén volt, azt ott gyártották. Tehát azt, amikor nagymamáknál nyaraltam nyáron, akkor volt Oázis, almás, egy speckó üvege is volt, de sehol nem láttam máshol.
Érdekes
voltak ilyenek. Egyébként a limóporral kapcsolatban merült még föl, hogy azért nem tudom, végeztek-e kutatást, hogy hány százalékban használták arra, ami eredetileg italporként.
Én embert, illetve... vagy akkor meg gyereket nem ismertem, aki abból üdítőt csinált.
Nem tudok még egy olyan terméket, ahol az eredeti felhasználási céltól teljesen eltérően használta volna, szóval nagy rész mindenki az adott terméket, bár biztos vannak még ilyenek. Na jó.
Na, szerintem gyorsan budapesti hírre kezdünk, úgyse fér bele sok.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Egyet emelnék ki, mert elég bosszantó, és hogyha már morgó szerda, akkor nézzük meg ezt, hogy egy 1838-as árvíz szintjelző tábla tűnt el a budai Bemtér sarkáról. Ugye itt van egy épület, amit átalakítottak hotellé, és az átalakítás után nem került a helyére, és érthetően lakossági felzúdulás lett belőle, és egyenesen az önkormányzatnak, a polgármesternek is írta, a Körsi Gergelynek, hogy hol van, mi lett vele, sőt, mi több a felújítást végző, vagy a szállodát építő Market ZRT-nek is, akik azt mondták, hogy a 21-es munkálatok után a Víziváros csoport civil szervezetnek adták át, ők pedig eljutották a Nemzeti Múzeumnak, de van rá akarat és szándék, hogy ezt visszahelyezzék és visszakerüljön a helyére a német felirattal, a Wasserhöhe am 15 március 1838 feliratú az árvíz szintjét jelző táblát.
Kiment egy e-mail az Uber sofőröknek Budapesten, hogy megváltozott a motivációs rendszerük, és ezt úgy tűnik egyből tovább küldte valaki a HVG-nek, mert már meg is írták, hogy hogyan működik. Érdekes magában az is, hogy az első jelentkezőktől még jutalékot nem szedtek annak idején, utána 5%-ra módosult, és most már 8%-nál tart, tehát amit a sofőröktől az Uber maga beszed. Viszont úgy tűnik, hogy nem annyira pörög az új Uber, akik ugye visszaérkeztek, és más ruhába bújva, más rendszerben ismét szolgáltatnak ezen a néven Budapesten. Mert
hogy taxit.
Taxit,
mert
igen.
Ugye azzal a fuvardíjjal, tehát nem olyan überes ez, mint kéne lennie, vagy lenne.
Mert hogy nagyon komolyan, hát széles körben alkalmazott módszer, ahhoz magaddal egy jó munkaerőt, úgyhogy az új tag, ha 180 napon belül legalább 50 utat teljesít, akkor az így regisztráló 350 ezer, a többi új sofőr pedig 250 ezer forintot kaphat. És ha csak 180 nap alatt jön össze ez a bizonyos mennyiség, tehát ez 50 út, ami azért nem egy nagy dolog szerintem 180 nap alatt összehozni, akkor is egy 100 ezer forintos jutalmat ígérnek nekik. Na mindegy, érdekes, erről a HVG-n lehet olvasni.
Na még egy gyors, mert utána a vízállásról kell beszélnünk Siklós Gabriellával, és érthető módon nagyon sok dolga van. Azt mondja, hogy közlekedés rendészeti akciót tartottak múlt szombat éjjel a BRFK 13. kerületi rendőrkapitányságának a munkatársai a Lehel úton, Béke úton, Váci úton és az Árpád hídon, a Váci úton 28, a Lehel úton 72, ez összesen 100 gyorshajtást rögzítettek, úgyhogy hatékony volt az ellenőrzés.
Nagyon gyorsan összefoglalva, a legfontosabb változás az a Hévet érinti, tehát az alagutat zárják le, nem megy le a Margit hídtól, a Batthyány térig tartó alagútba a Hév, ott van egy felszíni szükségmegálló hely, azt fogják használni, tehát oda mennek ki a Hévek, és ott fordulnak, tehát már a Margit hídnál sem a mély állomást, tehát az alagútban levő állomást érinti, kiebb kell sétálni. Kettes villamos már szétvágták. Amit meglepődtem, hogy ilyenkor nagyjából egyszerre szokták a másik oldalon, a budai villamosoknál is az alagutat lezárni és szétvágni a villamost, de szerint ez jóval magasabban van, arról meg nem érkezett hír, hogy azt becsuknák, úgyhogy az még elvileg működik, és hát a Margit-sziget lezárásával értelemszerűen a Margit-szigeti buszok sem közlekedhetnek. De hogy a vízállással mi a helyzet, mert most egy csütörtök hangzott el a hírekben, miközben én addig mindig szombatot láttam az előrejelzéseket.
Mindjárt tisztázzuk.
Mindjárt tisztázzuk, így van.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Jaj, de jó, hogy láttam az ABC szelet címkéjét. Köszönöm.
Hát
szóval hallgatók egyből elküldik nekem is.
Valahonnan
de honnan? Én egyszer rákerestem, nekem nem dobta elő
és
semmi.
Nem, és igazam lehet, mert nem volt ismerős. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt tárolták-e a fővárosban. Én nekem elég sokat kellett közérbe menni. Egy bizonyos életkor után már engem küldött édesanyám, de és persze a kosárpénzből, ugye hát a csokikák azért befigyeltek. Számon is lettem kérve, hogy miért kevesebb a visszajáró.
Vizipókos, Váras?
Ó, hát persze, Váras sorozattól kezdve, meg cukor. Képes volt az acskó cukrot hazáig megenni, úgyhogy a Király utca közepén laktam, már mint a körút és a Deák téri szakasz közepén, és ez meg a Deák térhez közeles közért volt, tehát mennyi lehetett az 500 méter, nem tudom, volt az a nebuló cukor, ami valami piros cucc volt, és magyarós, és elrákcsáltam egyet hazafelé, mindig ijeszgettek, hogy nem lesz fogam, mire felnövök. Szerencsére nem így lett. De nem volt a repertoárban az ABC szelet, úgyhogy nem ismerős nekem.
No, akkor megpróbálkozunk ismét?
Hát szerintem próbáljuk meg, ahogy, azt lehetett, ahogy arra kelljen. Lehetett számítani, igen, Siklós Gabriella nyilván nagyon elfoglalt, hogyha megpróbálunk egy kis lukat találni az idejében, hogy elérjük. Meglátjuk, hogy sikerrel járunk-e, az előbb ez nem jött.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Hát ezt a légügyi és időjárás gurunk fogja megfejteni.
Nem, hát figyelj, vannak tök egyértelmű helyek, ahol azért folyamatosan frissülnek az előrejelzések, és hát úgy néz ki, hogy szombat a tetőzés a legfrissebb alapján is. Azt mondja, hogy este, vagy a szombaton napközben várható, de elnyúló tetőzés várható. Most, ahogy jöttünk át, már láttuk, aha, hogy már a rakpart ott elérte a víz.
Nem azt jelenti, hogy eléri a csúcsot, és hát most van apadni, hanem egy darabig ott még időzik, vagy lassan.
Most van nagyjából ott, ahol tavaly decemberben volt, talán az utolsó alkalom, amikor elöntötte a rakpartot, és, de akkor az jó alacsonyabb volt a tetőzés. Ami nagyon érdekessé teszi, és hát valahol mázlivá is, hogy a irgalmatlan csapadék jött le a vízgyűjtőkön, de egy jó része már a hegyekben hóformájában. És az nem egyből zúdul le, hanem csak lassan, ahogy elkezd olvadni. Tehát most minden azon múlik, meddig tart a nagyon magas vízállás, hogy milyen gyors, milyen hőmérsékletek lesznek a hegyekben a Duna vízgyűjtőjén. Hogyha ott az olvadás gyorsabb lesz a vártnál, akkor még elnyújtottabb, és sokáig fönnmaradhat a rekord közeli szint, de a friss hőmérsékleti előrejelzések szerint azért 3 nap alatt lemehet nagyjából a 800-as szint közelébe. Ez azt jelenti, hogy azért a harmadfokú készültség az még így is a jelenlegi hőmérsékleti előrejelzések és mázli szenárió, tehát úgy, hogy a csapadéknak egy nem kis része hóban jött le a hegyekben, és eltarthat legalább 5 napig, tehát a harmadfok fölötti időzés, tehát nagyjából a vízállásról ezt tudom elmondani a legfrissebb időjárási, illetve vízügyi előrejelzések
és alapján. És az időjárás előrejelzés alapján talán pótlólagos csapadék nem várható,
nem, ugye? Nem, szerencsére nem. Szerencsére nem.
Mert ott még egy kicsit bezavarna.
Bár én tegnap se vártam, aztán mégis kopogott a fejem fölött meglepő módon valami ma este, vagy tegnap este él, de ezek a apróságok, tehát komoly csapadék a vízgyűjtőn úgy tűnik, hogy nem lesz itt. Egy elég bivaj anticiklon most megint kikapunk a következő napokban, sőt, talán másfél hétig nem nagyon láttam semmit, ami bekavarhatna, tehát komolyabbat, úgyhogy hála Isten, ez már nem okozhat problémát. Amit még mondtak ugye a szakik, hogy az tök jó, hogy elkaptuk a tetejét, de ha sokáig és lassan vonul le, azért nagyon-nagyon megterheli a gátakat, tehát piszkos oda kell figyelni, hogy minden nap, amit az iszonyat víznyomás jelent, az kikezdi a gátakat, és bárhol lehetnek problémák, és el kell kerülni a szakadást, tehát nagyon-nagyon odafigyelős. Amikor már azt gondoljuk, hogy már rég túl vagyunk rajta, már senkit nem is érdekel, még akkor is azért a kirendelt szakértők ott éjt-nappal átéve fognak dolgozni.
Na figyelj, itt feloldható az az ellenmondás, ami a Czollerandi híré is a között van, amit te is mondasz, hogy a szombati tetőzésről, hogy a felsőbb szakaszokon lehet korábban tetőzés, akár már csütörtökön.
Ja, persze. Igen, azt hittem, hogy Budapestről van szó, de akkor lehet, hogy nekem úgy tűnt, hogy itt a régiónkat emleget.
Igen, és akkor hát itt a ilyen budapesti részen lesz az, hogy szombat környéken tetőzhet.
Azt a mondatot még nehezen tudtam értelmezni, hogy ne katasztrófa turistáskodjunk, mert hogy erős a sodrás. Ezek szerint a katasztrófa turistáskodás az úszást jelentette volna ebben az értelemben, mert azt gondolom senkinek eszébe nem jut belemenni, mert az gyakorlatilag hát ez egy jó esélyre fölér egy gyilkossággal.
Igen.
Tehát
alapvetően is egy relatíve nagy sebességű folyó a Duna, ilyenkor meg főleg nem tudom mennyire beszélyes. Hát gondolom csak az, hogyha megcsúszol, vagy megcsúszhatsz, túl közel mész, és esetleg beleesel.
Oké, okay. Szerintem
ahogy te is mondod, kicsi az esély.
Tökre nem elvárható, hogy ne nézze meg az ember, mert egy nyilván katasztrófa jellegű, de egy nagyon érdekes és ritkán látható természeti jelenség is. Úgyhogy az, hogyha valaki lemegy és sétál a felső rakpartokon és megnézi, mint ahogy tavaly decemberben is tele lett a város, mindenki itt odul. Én ezt nem nevezném katasztrófa turistáskodásnak, hogyha valaki ezt tisztességes távolságból megfigyeli,
mint természeti jelenség. Ezen van a hangsúly, és lehet, hogy a felhívás is arra vonatkozik, hogy ezt észre csináljuk, vagy akinek nincs, az ne csinálja, mert amit te is mondasz, ugye nagy a sodrás, és hogyha esetleg valami történik és belecsúszik, akkor baj van. Igen. Úgyhogy kellő távolságból szemléljük ezt a jelenséget.
Tisztelt adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében.
ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
A versenyképesség az adózásban a munka címe a beszélgetésünknek, és azt vizsgáljuk, hogy a különadók és a globális minimumadó milyen kölcsönhatásban van, illetve hogyan befolyásolhatja a versenyképességet. Jancsa Pék Judittal beszélgetünk, a Leitner vezető tanácsadójával, partnerével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, és jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
Gondolom a kezdéshez érdemes elhelyezni Magyarországot abban a listában, vagy térképen, ami azt mutatja, hogy milyen is az adóterhelés itt nálunk, hogyha mindent egybevetünk.
Így van, és ezzel kapcsolatban azt lehet kijelenteni, hogy a jövedelemadókat, tehát társasági adó, személyi jövedelemadót tekintve Magyarország az elmúlt 20 évben gyakorlatilag a kevésbé adóztatott országok közé sorolható. Így akár még a társadalombiztosítási járulékok csökkenő szintje mellett is a nemzetközi versenyképességünk rendkívül pozitív, illetve jó. Az ÁFA kulcsot szoktuk emlegetni, mint kiugrót, hiszen az Európai Unió legmagasabb adókulcsáról beszélünk, de GDP arányosan még az sem teljesen kiugró. Uh-huh. Viszont, hogyha ha rátérünk ugye a szektorspecifikus különadókra és extra profitadókra, akkor érdemes tudni róluk, hogy jelentős adóterhet képviselnek, és a teljes adóterhelést ezekkel együtt számítva már OECD átlag fölötti kategóriába nyomják, tehát igen, befolyásolhatják akár a versenyképességet is.
Aha, tehát a külön adó mi voltjukból eredően, meg az extra profit adó, ugye nem tartozik bele a klasszikus adó elvonásba, vagy az átlagosba, vagy az általánosba, és ezért ez az ellentmondás?
Igen, azt gondolom, hogy ez valahol egy ellentmondás, illetve még azt érdemes megemlíteni, hogy a magyar adórendszer rendkívül összetett és széttagazódott. Ugye 2024-ben 61 féle adónk van, a klasszikus nagy adókból befolyt bevételek, tehát a személyjövedelemadó, az ÁFA, a társasági adó együttesen is éppen, hogy elérik a teljes adóbevétel felét. És hogyha a külön adókat nézzük, illetve a különböző kisebb adókat, akkor a teljes adóbevételeknek körülbelül az egyharmada 56 különböző adóból folyik be.
Az igen.
Ha a külön adókat az egyik nagy adóhoz szeretnénk hasonlítani, akkor azt kell, hogy megállapítsuk, hogy 2010-12 között, ugye ez a gazdasági válság utáni időszak, a társasági adóval már nagyjából azonos nagyságrendet értek el, és ha az aktuális számokat nézzük, akkor bizony 2022-ben, amikor az extra profit adókat bevezették, akkor addigra a társasági adóbevételeknek már a dupláját biztosítja a költségvetés ezekből a különböző szektorspecifikus adókból.
Milyen előnyeket és problémákat vagy hátrányokat tudunk megkülönböztetni ezekben? Mert nyilván lehetnek előnyei, ugye például gyorsan bevethető, de azért problémák is akadnak vele, illetve okozhatnak problémákat.
Így van, tehát jogalkotói szempontból ezeket gyorsan be lehet vetni. A kieső bevételeket viszonylag gyorsan lehet pótolni velük, tehát a költségvetés egyensúlyát könnyebben biztosítják, ezek rugalmasak, és az adóharmonizációban is kisebb problémát okoznak. Ugyanakkor azoknak, akiket érint, ez természetesen sokkal nehezebb, hiszen éppen a gyors bevezetés miatt a felkészülési idő kisebb, sok esetben évközben át kell tervezni az adott vállalatoknak, az érintetteknek az éves terveit, hiszen ezeket fölboríthatják ezek a gyorsan kialakuló újabb és újabb különadó terhek. Érdemes esetleg még azt is megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy a nemzetközi adózásban is érték bírálatok, illetve eljárások indultak az Európai Unió szintjén, illetve talán annyit még, hogy a tovagyűrűző gazdasági hatások is fontosak. Itt érdemes azt is látni, hogy persze bizonyos szektorokat érintenek ezek a különadók, viszont nem csak azokban a szektorokban éreztetik hatásukat. Akár a hitelezésen, akár a beruházásoknak a tervezése, illetve esetleges csökkenése kapcsán megjelenhetnek gazdasági hatások, illetve versenyképességet érintő
hatások. Abszolút,
el
tudom képzelni, igen, hogy a tervezési időszakban, amikor erről gondolkodnak, hogy hova vigyenek beruházást, és tudják, hogy itt mondjuk rendre külön adókat alkalmaz a kormány a bevételei növeléséhez, ugye az, hát vagy magasabb hozam elvárás mellett teszik meg azt a beruházást, de ha meg nem jön ki a matek, akkor meg elhalasztják.
Így van.
Uh-huh. Nézzük akkor a globális minimumadót is, hogy az hogyan alakul most, hogyan számítódik, és az, hogy hat a versenyre.
A globális minimumadó is mindenképpen az adóversenyhez kapcsolódó adótétel, hiszen a különböző nemzeteknek mindenképp érdeke az, hogy a hazai tőkét megerősítsék, illetve hogy a külföldi tőkét minél hatékonyabban bevonzák, ami gyakorlatilag egy nemzetközi adóversenyhez vezet, és hát bizony ez a nemzetközi adóverseny hatására gyakorlatilag lesznek olyan nemzetek feletti vállalkozások, amelyek megerősödnek, és az adótervezésüket akár az agresszív irányba is elviszik. Ennek legyőzésére, illetve legyűrésére szolgál a globális minimumadó, amelynek küldetése, hogy egy bizonyos minimumadó szint, tehát a jövedelemtípusú adónál biztosítsanak, és ez gyakorlatilag azt biztosítja, hogy a 15%-os elvárt adót minden vállalkozás, nemzetközi nagyvállalatok megfizessék.
Uh-huh. Jó, még azt nézzük meg, csak azt nézem, hogy mennyi időnk van, és ez egy elég nagy téma, hogy ebben az adóversenyben akkor hogyan lehet mozogni az említett körülmények között. Tehát például lehet-e valahogy a társasági adóban szelektálni mondjuk a globális minimumadóval érintett vállalkozásoknak magasabbat kiróni, de elvenni a külön adót. Tehát mit lehet tenni, hogy valamiféle versenyképességünket megőrizzük, esetleg még növeljük is így az adózás eszközével?
A magyar gyakorlat kettős tekintetben én azt gondolom. Egyrészt a jogalkotó a legnagyobb rugalmasságot felhasználva megpróbálta a globális minimumadót úgy bevezetni, hogy az a különböző szereplőknek pozitív legyen, tehát gyakorlatilag a lefedett adók jelentik itt a kulcsot. Ugye eredetileg a társasági adó, a helyiparűzési adó, az innovációs járulék, illetve az energiaellátók jövedelem adója tartozott ebbe a körbe. Viszont ha már a különadókról beszélünk, éppen hogy a gyógyszergyártókra kivetett különadókat érdemes megemlíteni, hiszen ezen a jogalkotó később változtatott, hogy beszámíthatóvé lefedett adóvá váljanak. Így a legkisebb fájdalommal kerül átültetésbe ez az adórendszerbe. Emellett vannak új szabályaink is, amelyek védik a hazai adóalanyokat, tehát alapvetően az érintett adózói kör úgy kerül megvédésre, nem rosszabb helyzetbe, hogy emellett más adóalanyokat nem érint ez a plusz adónem. Ugyanakkor a különadókkal, a szektorális különadókkal és extra profit adókkal van egy olyan adózói kör, amelyek a pénzügyi, az energia, a gyógyszeripar, a kiskereskedelmet, a légiközlekedés szereplőit érintik, amelyek esetében gyakorlatilag három csapás van rajtuk, hiszen először meg kell fizetniük a hagyományos jövedelemadókat, majd ezektől függetlenül ezeken felül szektorspecifikus különadókat kell fizetniük, és ezen kívül még a globális minimumadók is érintik őket. Tehát az a tény, hogy ez a három adó nem harmonizált egymással, vagy ez a három adózási szint nem harmonizált egymással, ezek többlet terheket jelentenek ezekben a szektorokban. Tehát ebből a szempontból a hazai adórendszernek a finom hangolása és módosítása bizony előnyére válna a versenyképességnek.
Ó, de szép volt ez az utolsó mondat, igen. Ez valószínűleg megszívlelendő lenne a jogalkotóknak. Judit, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és egy kis képet kaptunk így erről az adózásról. Köszönjük szépen, és szép napot kívánunk.
Én is köszönöm. Szia. Minden jót kívánok nektek is, és a hallgatóknak. Sziasztok!
Jancsa Pék Judittal, a Leitner-Leitner vezető tanácsadójával, partnerével beszélgettünk.
A hallgató írta, hogy még olyan gyerekek is headbangelnek a hátsó ülésen, mert még egy vidám dal jön akkor most, mielőtt a következő beszélgetésre átpattanunk.
A törvény által kiszabott adózásról értetően rovatunk hangzott el.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Beszéltünk arról korábban, hogy az SAP-nak lesz egy nagy szakmai konferenciája, az SAP Now. Aztán ez meg is történt. Sőt, mi több, egy kis ilyen helyi alkalmi Millás reggeli is kerekedett ott a programok között. Mihálovics és Kántor kollega járt ott. Most viszont akkor egy kis összefoglalót fogunk kérni, hogy hogyan is sikerült, és mi a végső üzenete, vagy mi lett a tapasztalat. Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója, a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok!
Na hát, ugye, annyiban is érdekes volt, de szerintem ezt akkor is elmondtuk, amikor még csak úgy beszélgettünk róla, hogy majd lesz ez az esemény, ugye szeptember 8-a, 10-e között került megrendezésre Siófokon, hogy ez a 25. alkalom, tehát egy ilyen, bár egy páratlan számról beszélünk, de mégis egy ilyen kerek, amikor évszázmokról van szó.
Igen, ez egy jubileumi esemény volt az SAP Magyarország számára, úgyhogy a 25. évfordulót ünnepeltük. Úgyhogy nagyon készültünk, egy ilyen konferenciának a szervezése 6-8 hónapig is eltart, és hát azt gondolom, hogy sikeresen lehoztuk azt, amit szerettünk volna, az 1250 körüli vendégszámmal, 80 előadás, demo, panelbeszélgetések. Ugye aki talán nem tudja, hogy ez a konferencia miről szólt, tehát annyit érdemes róla tudni, hogy azt gondolom, hogy Magyarország legnagyobb IT konferencia, ezt ki lehet jelenteni, és hát itt beszélgetünk technológiáról, ugye beszélünk a váltirányítás rendszernek az átállási dilemmáiról, lehetőségeiről, mesterséges intelligenciáról természetesen, úgyhogy nagyon jó kis esemény után vagyunk.
Aha, ugye itt volt egy kutatás is, amit mi is csak pedzegettünk a múltkori beszélgetésben, mert nem akartuk lelőni, hiszen annak az eredményeit erre a konferenciára tartogattátok, hogy elmondjátok. Arról mit lehet tudni, és miért pont így időzítettétek ezt a kutatást?
Igen, van egy dátum, a 2027 vége, ugye, ami gyakorlatilag 3 év múlva van itt, ugye az előző korábbi váltányítás rendszereknek a támogatása lejár ekkor. És ez az, ami azt gondolom, hogy az SAP és ökoszisztémát azt nagy forrongás alatt tartja. Úgyhogy emiatt mi készítettünk egy kutatást, mély interjú keretében 15 ügyfelet és 10 partnercéget kérdeztünk meg, hogy állnak ezekkel az S4 HANA átállásokkal, mik a tapasztalataik, hogy látják kihívásnak, lehetőségnek. Azt lehet tudni, hogy a legkisebb által a legnagyobbik különböző iparágakból képviseltették magukat a cégek, és a partneri oldalon is a legkisebbtől, tehát egy 20 fős kis cégtől egészen az 5000 fős nemzetközi cégig mindenkit így igyekeztünk végigkérdezni. Ez elég részletes és egy... Azt gondolom, hogy egy teljes körű képet kaptunk így a piacról, bizonyos szempontból nekünk is visszajelzés volt, hogy ahogy látjuk, azt visszajelezték az ügyfelek és a partnerek is. És hát igen, a kutatásból nagyon sok szempontból érdekes megállapítások is kijöttek, és talán ami egyik legfontosabb, hogy mindenki alul tervezi, mind időben, mind pedig financiálisan. Egy ilyen komplex projektnek az átállása akár 2-3 évet is igénybe vehet, úgyhogy ezt időben el kell kezdeni.
És most vagyunk időben, akkor az én számításaim szerint.
Hát igen, eléggé a időnek a második felébe, vagy a vége felé járunk, úgyhogy el kell kezdeni, igen.
Aha. Gondolom azt is megkérdeztetek a kutatásban, hogy mi az, ami esetleg akadályoztatja, hátráltatja a cégeket ebben, mármint milyen aggályaik vannak esetleg, vagy milyen korlátozó tényezők.
Igen. Ugye az egyik talán még érdekes információ, hogy körülbelül 10-15%, aki önmagában átállt már, és 40-45% pedig még csak tervezi, vagy még nem is tervezi, és nem tett konkrét lépéseket, úgyhogy van még feladat. és hát agályként vagy nehézségként, amit visszajelzésként kaptunk. Vannak olyanok, amik én azt gondolom, hogy egy nagy IT projektnél standardek, például a szervezetek munkatársaknak a váltás iránti ellenállása, ugye az üzletfolytonosság, különböző financiális agályok is felmerültek, illetve hát ugye most itt az S4 HANA RP váltjelenetes rendszerünket is ugye felhőbe kínáljuk, és ehhez a felhőz kapcsolódó agályok is részévé váltak a visszajelzéseknek. Ugye itt alapvetően, ami foglalkoztatja az ügyfeleket, hogy hogyan lehet visszajönni egy ilyen felhős megoldásról, mekkora kiszolgáltatottság partnerre, SAP felé, illetve a különböző árazási modellek, ugye egyszeri költség, vagy egy folyamatos operatív költség, ez ugye ez a CAPEX-OPEX dilemma, és ezek voltak azok, amik leginkább visszajelzésként megérkeztek.
És mit szólnak egyébként egyáltalán a váltáshoz? Tehát mennyiben gondolják ezt előnyösnek? Vagy milyen előnyöket azonosítanak?
Igen. Én azt gondolom, hogy kétféle nagy típus van, mondhatjuk. Az egyik az, aki úgy veszi ezt, hogy ez egy kötelező verzióváltás, illetve vannak azok, akik optimistábbak ennél, és egy üzleti folyamat újragondolását is belátják, és ez is visszajött a kutatásból, hogy azok, akik ezt egy ilyen üzleti transformációs projektként tudják definiálni a szervezetben, ott lehet leginkább kiaknázni az új verziónak a lehetőségeit, végig lehet gondolni ugye a folyamatainkat, tehát egy jó lehetőség arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és az, ami eddig működött, azt vizsgáljuk már meg, hogy egyáltalán jól működik-e. Nézzük meg, hogy milyen olyan rendszerek vannak, amik már elavultak, milyen szatellit rendszereket tudunk mi kínálni itt ezen új verzió keretében, és akik ezt így látják, azok a sikeresek, és mi ezt javasoljuk egyébként, hogy így érdemes felfogni, nem egy verzióváltásként, hanem sokkal inkább egy üzleti transformációs programként.
Aha. Ugye a panelbeszélgetések során volt olyan téma, vagy hozzászólás, vagy izgalmas felvetés, ami így meglepő volt, vagy ami így újdonságként szolgált, vagy leginkább megmaradt, vagy így tanulságként, vagy akár tovább gondolásra érdemes dologként így fölmerült, illetve megmaradt?
Ugye a panelbeszélgetések során ugye volt egy partneres, ahol a Contron és a OneSpire vezetőivel beszélgettünk, illetve volt két nagy ügyfeles, a Kométa és a MOL vezetőjével ugye körülbelül egy fél órát beszélgettünk a kihívásokról. Ugye teljesen más a két vállalatnak a megközelítése, ugye amíg a Kométa az alapvetően egy zöldmezős átállásnak a végén jár, egy cloud átállásnak a finisében van, addig a MOL ugye már csak a komplexitás, ugye a terjeszkedési stratégia, meg egyéb paraméterek mentén egy konzervatívabb megközelítést visz maga előtt, úgynevezett barnamezős átállás mellett tette le a voksát. Hát talán, amikor feltették a kométás kollégának, hogy akkor mi lesz, hogyha az SAP visszaél itt a cloud-ba való felterjeszkedésbe, akkor azt mondta, hogy a csontozógépet, van sok csontozógépük, úgyhogy ha gond van, akkor az SAP-s kollégákat is ki lehet csontozni. Ez volt talán a legfontosabb, vagy számunkra fontos kijelentés, hogy nem szeretnénk visszaélni az ügyfeleknek a bizalmával, úgyhogy én ezt hoztam el onnan, hogy ezt komolyan fogjuk venni, és egy sikeres projekteket
fogunk állni. Ezek után nem csodálom, igen. Jó, oké. Okay. Köszönjük szépen ezt a kis összefoglalót, és hát további sok sikert a további, nem tudom, 25 alkalomhoz, ami még előttetek áll.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, szép napot! Pintér Szabolcsal, az SAP Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
És akkor el is jutottunk, ennek az óra. Hát, itt van Szoller Randi, vadul memorizálja a híreket. Kiderült, hogy mi lehetett a csütörtök. Hogy
a csütörtök az a
felső szakasz,
a határtól számítva, igen. Szombat a Budapest elviekben.
Megfejtettük mi is. Így most minden
világos. Hogy azt is kérdezi a hallgató, milyen a helyes az extra profit, egyben kötőjel adó, vagy extra profit adó. Hát szerintem az első nyilván, mert
igen.
Egy extra profitot feltételez ugye a döntéshozó, és azt adóztatja, nem pedig a meglévő profitra húz rá még egy adónemet.
Feltételez, egy nagyon jó kifejezés volt.
Igen. Igen, mert nem.
Vagy oda képzel, oda lát.
Ez az, igen, belelát az eredménytáblába. Na, hírek jönnek tehát, utána pedig jövünk vissza, és egy kis ESG-s témával folytatjuk a Millás reggelit.